A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Emberi dolgok. Karel Csapek írásait rádióra alkalmazta Gyárfás Endre. Harmadik rész. Gyarlóságaink.
Balettes, fizet!
Meddig várjak, meddig várjak?
Igen, és azonnal jövök, uram.
Hanka lelkem, kapcsolja be a zenegépet.
Igen, is, uram.
Azonnal várja el, hát meg lehet süketni.
Hanka? Hanka! Még egy rundolt a Pilzeniből.
Uraim, azt ajánlom, várjanak néhány percet, akkor lesz friss csapolás.
No, addig talán kibírjuk. Hát, ha meg nem sértem az urakat, javasolnám, hogy töltsük az időt hasznosan.
No,
nos, alapítsunk egyletet.
Helyes, de ne akármilyen.
Egyletünk tevékenysége feltétlen közhasznú legyen. Magam is így gondoltam. Hát mit szólnának ahhoz, ha a községbe vezető út mellé egy nyírfát ültetnénk? Köszöntse az utasembert, és nyújtson árnyékot a fáradt vándornak.
Brilliáns ötlet! Mostani sörözésünk tulajdonképpen át is alakulhat a nyírfa ültetés szorgalmazó egylet alakuló gyűlés.
Bravo! Nagyon helyes! Igen, tisztelt közgyűlés!
Na, halljuk!
Szíves, örömes részt veszünk szülőföldünk szépítésében. Fogjunk hát össze, hogy ezt a mi öntudatos községünket mielőbb elborítsa a zsenge nyírfa üdezöldje. Hangsúlyozni kívánom, hogy ezzel fellendítjük az idegenforgalmat is, és emeljük az egész vidék jólétét.
Mindenben csatlakozom az előttem szóló véleményhez, de ha fontolóra vesszük a dolgot, uraim, fel kell tennem a kérdést. Okvetlen nyírfa legyen? Mire lehetne hárfa? Vagy árnyas diófa? És tervszerűen kell eljárnunk, nem egy csemetefából, egy egész fasorból kell kiindulnunk. Állami támogatás nélkül ilyen vállalkozásra gondolni se lehet. No, azt mondjuk, legalább egy nyírfát erültetünk, magunk rendben van. De kérdem, ki fogja öntözni? Ki fogja őrizni, hogy kárt ne tegyenek benne?
Hát igen.
Ültetnénk fákat mi, amikor van a községben szépítő egylet is? Feladata, hogy ilyesmivel törődjünk.
Úgy van.
Na, hallod?
Na, végre, Hanka! Belepedünk a szomjúságra.
Mi lesz már azzal a sörrel?
Jövök már, uraim, jövök már!
Pincér, három korsóval lesz!
Fogácsát is kérek!
Oda is megyek, urak, csak nem bírom egyszerre. Bocsánatot kérek, bocsánat, szabad egy kis helyet?
Tessék
csak megfogni, így mi? Tessék megfogni az alátéteket. Egy, kettő, Jesszusom, kiejtettem. Micsoda két balkezes vagyok.
No, nem kell. Nem fáj. Dehogy is. Anka maga nem két balkezes. Maga igazán ügyes teremtés. Na és ha két balkezes lenne, én mondom maguknak, az ügyetlenek jóvoltából született az emberiség legnagyobb találmánya. A sokak által megvetett két balkezesek hozták ugyanis létre a munkamegosztást.
Így van!
Tessék, tessék, már is pótoltam egészségükre, és még egyszer elnézést.
Anka, két korsó!
Igenis, megyek már!
Meg kellett születnie az első fenemód ügyetlen fickónak, hogy jóval ügyesebb ősember társa eltanácsolja a kő megmunkálásától, vagy a bőrcserzéstől. Mondván, ugyan haj, tök filkó, majd én megcsinálom. Ha mindenki egyformán ügyes rátermet volna, nem volna munkamegosztás. Következésképp nem volna haladás sem.
Én kétlem, hogy ezek a két balkezesek nem értettek semmihez. Talán csak olyasmihez, aminek nem volt haszna. Egyik unalmában megszámolta a csillagokat, a másik mindenféle hangot varázsolt elő a szájával, ezen a többiek nevettek, aztán elkezdték utánozni. A harmadik színes anyaggal, meg korommal játszott, és adott, amire falára odapingálta az első freskó.
Az ügyesek rájöttek, hogy kőből ki is lehet csinálni.
Ugye?
Az ügyetlenek további felfedezést tettek, hogy tudnilik, ezt a munkát rá lehet hagyni másokra.
Markoljuk meg a korsó fülét, uraim! Emeljük fel, és ígyunk! A két balkezesek egészségére.
Ez a beszél. Olyan, ígyunk, éljenek a két balkezesek.
Esküszöm, hogy megjött az étvágyam, hogy hamarjába fel tudnék falni. Na, én nem is tudom, mit mondjak.
Ne mondjon semmit, barátom. Kár fantáziálni. Úgyis csak azzal csillapíthatja éhét, ami az étlapon van.
Bölcs beszéd. Hanka! Hanka!
Igen?
Étlapot!
Hozom már. Tessék. Ajánlottam a frissen sülteket, esetleg halat. Utána valami jó kis főttésztát.
Ne, köszönöm, Hanka elmehet. Nekem az étlap böngészéséhez idő kell.
Igen.
Alaposan fontolja meg, mit rendel. Na. Mert ami a táplálkozást illeti, úgy vélem, falánkságunkhoz mértéktelen zsír, hús és tészta fogyasztásunkhoz nem fér kétség.
Nem.
A rendszeres túltápláltság állapotában élünk. Ezzel szemben a hazai sajt, zöldség és gyümölcsfogyasztás olyan jelentéktelen, hogy az már bűn. A homéroszi hősökkel csak abban vagyunk egyek, hogy állunkon végig folyik a zsír. Az angolokhoz a fölös húsfogyasztásban hasonlítunk, de különbözünk tőlük abban, hogy még zsíros tésztákkal is tömjük magunkat, míg az angol épp csak betapasztja a gyomrát valami enyves pudinggal.
Maguk el akarják venni a kedvemet a jó ízű étkezést. Ráadásul alábecsülik a cseh konyhát.
A világért sem akarjuk alábecsülni. Csak szeretném, ha könnyebb ételeket állítana elő.
Meg aztán nem is étkezünk valami szépen. Elsősorban nem tálalunk ízlésesen.
Igen. Talán még az otthoni vacsorához is smokingot vegyek.
A világ értse. De nem szükséges a vacsorához levetni a cipőnket. És feltűrni az ingünk ujját, mint a trágyahordás verejtékes munkájának rugaszkodnánk neki. Nem étkezünk szépen, mert fennmaradt a telivájú eszménye. Lehet az ember vacsorája lepedőnyi darab rostélyos gombóccal, de ugyanezért a pénzért, sőt, talán olcsóban ehetnénk egy kis szardíniát, három falat rántott karajt, egy darabka sajtot, és egy marék diót, vagy efélét. Na, de fogadjunk, hogy a háziasszony inkább a lepedőnyi rostélyossal tömi be a szánkat. Ki tudja, miféle babonától vezettetve. Talán attól tart, hogy sok tányért kell elmosnia.
Hát erről van szó, uraim. Erről van szó. A mi háziasszonyainkat még mindig túlságosan terheli a konyhai rabszolgaság. Mindent a legelejétől kell kezdenie. Ha burgonyát főz, először tisztítsa meg a sáros földtől, és így tovább. Míg a párizsi háziasszony a legközelebbi szatócsnál megveheti a főt, hálmozott burgonyát. Ugyanígy árusítanak főt spenótot, főt káposztát, főt lencsét, egyebet.
De a higiénia, a tisztaság.
Miért? Ha a pékekben megbízunk, miért irtózunk a kész zöldségfélét árusító kereskedőktől? Meg aztán ügyetlenül állítjuk össze az étlapot, és előszeretettel készítünk fáradtságos, munkát igénylő süteményeket,
amelyek azokból az időkből maradtak ránk, amikor az embereknek még nyilván több volt a ráírő idejük.
Választott már valamit, uram? Mit rendelhetek meg önnek a konyhán?
Igen, Hanka. No, ide figyeljem. Kérek előbb egy olyan jó mindent belelevest. Aztán egy disznó pörköltet, de ne sajnálják rá az aftot, persze. Knédlivel, le dupla adag, végül pedig... Most? Na, megvan. Lekváros derejét, de bőségesen cukrozva.
Igen, is.
Zárják el azt a zeneképet, mert megsüketülöm.
Mi magát bosszantja, muzsika? Na, megvan magáról a véleményem. Hanka! Üresek a sörös korsók.
Azonnal hozom az újabb kört, uraim. Azonnal. Pillanat.
Mondja, Hanka, hogy bírja maga ezt a munkát? Látom, egyszerre 15-18 korsó cipel a tálcáján.
Hát, bírni kell. De tessék elhinni, gyakran már álmomban is sörös korsókat látok.
Na,
sőt, a múltkor igazán rejtélyes eset történt velem. Csak 4-re kellett bejönnöm. Délelőtt otthon tíbláboltam, kinéztem az ablakon. Középütt egy fészer teteje van, enyhén lejt, kátránypapír borítja. No, mondom, kinézek, hát egy korsó áll a tetőn félig sörrel. Mi a csodát keres ott? Nincs mellette ember. A tető jó 4 méter magasan van. Se szellőztető, se padlásablak, se kérdés. Aki oda tette, csak is létrával juthatott fel. Ám de sehol a létra. Na jó, 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 mondom magamnak. A tetőfedőmester járt fent, és ott felejtette a sörét.
No, az biztos, ha visszamegy érte.
Arra vártam én is. El se tudják képzelni, milyen fura látvány egy árva sörös korsó a háztetőn. Cigarettáért mentem, és mire visszaértem az ablakhoz, a sört megitta valaki. De a korsó ott állt a helyén.
Az ördögnek volt éppen a tetőn kedve sörhöz.
Csengetett a postás. Ajtót nyitottam, és mire visszatértem az ablakhoz, a korsónak nyoma veszett. Nem gurult le a tetőről, és se létra, se egy árva lélek nem volt a közelben. Hát, mit szólnak hozzá az urak?
Rejtelmekkel vagyunk körülvéve, drága barátaim. Newton felfedezte, hogy minden test függőlegesen zuhan a föld felé. Csak hogy ez nem igaz. Hát mindenki tudja például, hogy az ingalléről lepattant gomb sose esik függőlegesen a földre, hanem mindig
rézsúszik.
És mindig az ágy alatt, vagy a fehér nevű szekrény mögött köt ki. Kétség kívül a végzet valamely titokzatos törvényéről van szó, nem?
Ilyen a csak azért is törvénye is.
Na.
Ha egy tárgyra nincs szükségünk, lépten nyomon belebotlunk, de nyoma vész, mihelyt szükségünk volna rá.
A villamosra várok. Biztosan csak az ellenkező irányba tartó kocsik jönnek. Egy ízben úgy akartam kijátszani a sorsot, hogy szándékosan az ellenkező irányba menő villamos megállójához álltam.
Már is jött, mi?
Dehogy, a sors kérelhetetlen. Úgy került el a csapdát, hogy áramszolgáltatási zavart okozott, és semmiféle villamos nem közlekedett.
Számtalan ilyen törvény van. Mindjárt ismerik a valami harmadik törvényét, ugye? Arra számítunk, hogy egy dolog így vagy úgy dől el, aztán semmi, sem úgy, hanem harmadik módon. Teszem azt, úgy vélekedem, vagy lesz pénzem, és akkor veszek ruhát,
no,
vagy nem lesz, és akkor nem veszek. No de, mi történik? Vagy csak ugyan van az embernek pénze, de nem vesz ruhát, mert meg kell javítatni a káját, vagy ki kell fizetni a lakbért, vagy nincs pénze, mégis vesz ruhát. Hitelben. És tetejében rászedi.
Úgy van, igaz. Ki ne tudna vég nélkül sorolni eféle eseteket. Minek nevezem például azt, amikor, na jó legyen, teszem azt, sorozattörvény a neve. Tudják, amikor évekig nem találkozunk X úrral, hanem aztán egy napon az ördög vinni el, hétszer is belebotlunk.
Na, így jártam én is. Soha senkitől nem szoktam nyulat kapni ajándékba. De egy hirtelen váratlan egyszer csak négy nyúl érkezett a négy égtáj felől.
Na, azt mondják, az egész világon mindössze 6 kék Mauritius bélyeg van. Fogadni mernék, hogy egyszer majd 3000 kerül elő belőle. Na. És ráadásul mint hamis lesz.
Uraim, megbocsátanak. Néhány percre magukra hagyom önöket.
Legalább ez idő alatt bekapcsolhatom a zenegépet.
Kék korsó!
Igen, is hozok!
Azt ismeri ki az urak, hogy elkészül az új híd. Megkezdődik a próbaterhelés. És a tervező a híd alá állítja az anyósát. Azt mondja, ha nem szakad le, jó.
Ha leszakad, úgy is jó.
Na, hát ő, törődtek-e már azon, hogy vannak-e anyós viccek a Bibliában? Hesiodos műveiben? Az egyiptomi sírfeliratokon? Előfordulnak-e minden népnél, minden kultúrában? Mi? Kontár legyek, akinek sejtelme sincs a tudományról, ha egyszer valami német nem állít össze az anyusvicekből egy 729 oldalas fóliát. 176 oldalas előszóval!
Nem mindegy az, hogy melyik anyós? Mert a természetben két fajta anyós fordul elő.
Ugyan?
Mégpedig. A férj anyósa és a feleség anyósa. Az anekdotákban kivétel nélkül a férfi anyósa szerepel.
Persze!
Ez is rejtély, uraim, meg az is, hogy annyi víz forog közszálljon a papucs férjekről. De arról nincs tréfás történet, hogy hogyan szekírozzák a férjek a feleségüket.
Ennek a rejtélynek is megvan a nyitja. Na, az anyósokról, meg a papucs férjekről szóló viccek onnan veszik eredetüket, hogy az anekdotákat férfiak találják is, sosem nők. A viccek zöme rituális férfi gyűléseken keletkezett, ahol nők nem vettek részt. Az anyós és papucs férj viccek alig, hanem annak a férfi lázadásnak a csökevényei, amelyek valaha az őskorban a nők nemzetség fői uralma ellen kitört. Sok primitív törzsnél mai napig tabu az anyós, fölöttébb szent személy. Úgy van, a férfi nem szólíthatja meg az anyósát, soha ki sem mondhatja a nevét. Rá sem nézhet, ha találkozik vele. Messziről kitér az útjából. Az anyós vicc kétségkívül aféle történelem előtti reakció erre a tabura. Hogy úgy mondjam, a káromkodásban lelt gyönyörűség.
És mit gondolnak? Nem ilyen atavisztikus emlékek éltetik a kocabadászokról, meg a halászokról szóló vicceket? A kertész balszerencséjéről nem faragnak anekdótákat, a vadászokéről annál inkább. Nem derülünk, ha nem sikerült egy vakbél operáció, vagy összedőlt egy ház. De kinevetjük a kárvallott vadászt.
Hát ennek nyilván az az oka, hogy a vadászat a legősibb férfi foglalkozás. Élvezettel nevetünk azon, amin már barlanglakó ősünk is nevetett. Az ősember a hasát fogta, a társa elhibázta a mamutot.
Tessék, parancsoljanak.
Ez
újabb sörre.
Ez az. Igen.
Uraim, ürítsük korsóinkat.
Helyes.
Az agyósokra.
Igen.
A papucspérjekre.
Igen.
És a kocsavadásra.
Láthatta, hogy most nem én kapcsoltam be a zenegépet? Az az új vendég, mi? Abban a zöld kalapban, az.
Akiről az a hosszúkás bőrtok van.
Az, az.
Szóljon neki.
Nem, ma hagyj is. Neki nem.
Azt hiszem, nem csak őstörténeti, hanem lelki oka is van, hogy ősidők óta jót tudunk nevetni azon, ha a vadász elhibázza a nyulat, vagy hogyha a gyerek csalán közé esik. Az élet egyik titka ez. Ördögi kaján, rossz májú öröm, kár öröm, amely talán az élet sója.
Hát igen, sótlanul nem jó az étel sem, hát még az élet.
Hát bizony, bizony, gyarlóságokkal meg vagyunk áldva. Gondoljuk csak meg, milyen irigyek vagyunk. Ebédelni megyünk, s útközben látunk egy kőművest, amint jó étvágyal fajja a kenyeret, meg a szalonnát. E percben a szalonna olyan erősen illatozik, hogy szívünk összeszorul az irigységtől, még ha otthon túros bukta, vagy éppen liba pecsenye vár.
Gyűlölettel is tele vagyunk, mi igaz emberek. Ha gyalog megyünk, haragszunk arra, aki autóban ül. De ha mi megyünk gépkocsin, gyűlöljük a gyalogost. Hogy pöffeszkedik, mondjuk dühösen az autóban ülőre. Könnyű neki, gondoljuk haragosan a gyalogosról. Hát igen, akár kocsin haladunk, akár gyalogosan, csendben mérgelődünk mindenkire, aki más módon járja a maga útját.
Nem is csendben. De hát írva vagy, hogy még a szent is hétszer vétkezik napjában. Mivel azonban csak 10 parancsolat van, nyilvánvaló, hogy az igaz ember a nap folyamán legalább 3 ellen nem véthet. Ami engem illet, többnyire nem ölök meg senkit, meg mi egymást, ugye? Vannak bűnök, amelyeket minden ember elkövethet. Reméljük az utolsó ítéletkor a közé a hét közé sorolják majd őket, amelyek a szentek napi adagjaként megvannak engedve.
Hajga! Hozzon nekünk még
egy
rúgat!
Uraim, ha már a körökről beszélünk, gondoljanak a lábakra.
No.
Észrevették, hogy minden embernek megvan a maga jellegzetes lába? Nézzék meg a pincérnőjét. Nem mondom, statikailag is, meg esztétikailag is megfelel. A mesterségének. De ha az embernek a lába helyén kerekek volnának, ezek épp oly egyénileg alakulnának, mint a lábuk. A bankigazgató vastag, nesztelen, tökéletesen rugózott, valószínűleg Goodyear vagy Dunlop gumiabroncsal felszerelt kerekeken járna. A fiatal lányok könnyű hintó kerekeken futkároznának. Az alacsony és széles postakocsi kerekeken imbolygó éltese hölgyek felháborodottan néznének rájuk, és ilyeneket mondogatnának egymásnak. Nézze csak, hogy mutogatja a kerekeit az a szégyentelen.
A legények bicikli kerekeken száguldoznának, a kereskedők rozog a bérkocsi kerekeken döcöglének.
Volnának magas angol kerekek a ficsúrok számára, és népművészeti elemekkel díszített kerekek a népviseletbe öltözött együttesek számára. Volnának női kerekek, amelyeknek minden férfi utána fordulna, nem?
Így igaz, uraim! És az is igaz, hogy az ember technikailag tökéletesebb volna, ha lába helyén kerék volna.
Na, úgy.
elveszíteni azt a lehetőséget, hogy úttalan utakon járjon.
Tudnék, az a... Mi? Hol, mi?
Sajnálom, uram, kutyát a vendéglőbe hoznak. Ki van írva, tessék csak elolvasni. Tessék az ajtó előtti lámba oszlophoz kötni, vagy rábízni a sokkérőkárusra. Ide nem teheti be a lábát semmiféle kutya.
Ugyan, szegény kutya, nem.
Ugyan. Nagyon kutyául bánt, ami Hankánk a kutyás emberrel. A kutya mindenit.
Jó formát végtagjai vannak.
Még mindig a pincérnő lábáról elmélkedik.
A csodát, a kutyára gondoltam. Fajkutya van.
Ne, azt hiszem a füle nem megfelelő.
Mi jut eszébe? Ennél külön fület keresve sem talál.
Igen,
nem
igen.
Látta, hogy áll a bal füle?
Igen. Férfi ember a kutyában elsősorban a tiszta fajtát kedveli és becsüli. De legjobban a kutyák intelligenciáját szokás dicsérni.
No.
Épp hogy csak meg nem szólal, mondják erről vagy arról a kutyáról, és elfelejtik, hogy a kutyák valóban tudnak beszélni, csak egy kicsit más nyelven. És sokszor hallottam, amikor a kutya egész érthetően azt mondta, átkozott bolhák. De néha félreérthetetlenül így kiabál, pukkadj meg! Máskor meg elég garombán szitkozó.
No. No, ez persze képzelődés, barátom, vallja be. De abban igenis van igazság, hogyha beszélünk a kutyához, a szemünkbe néz, és úgy rémlik, valamelyest érti is a szavunkat. Na, tavaly az erdőben gombáztam, és eltévedtem. Végül is találtam egy ösvényt. Mentem, mendegéltem az ösvényen, míg csak el nem értem egy tanyára. Ott kirontott elém egy hatalmas Bernáthegyi.
No.
Egyik kezemben egy nagy vargánya, a másikban két kisebb. Teljesen vételen voltam. Beszélni kezdtem hát a kutyához. És rendre elmondtam neki mindent, ki vagyok, miért jöttem ide, miért nem mehetek másfelé. De a kutya csak ugatott, mint a veszett.
Talán nem tudod csehül.
Mert próbáltam vele németül is beszélni.
Na.
Megvallom, soha életemben olyan udvariasan nem tárgyaltam senkivel, mint azzal a Bernáthegyivel. Békét ajánlottam neki. Na. Tele voltam jó szándékkal. És a józan észre hivatkoztam a kettőnk kapcsolatát illetően. Amint így beszélek, egyre beszélek, egyszer csak látom, hogy a kerítésen belül komoly képpel figyel ránk a tanya minden lakója. És a kutya is elhallgatott, tátva a szája az ámulattól. Életem legnagyobb szolnok sikere volt ez.
Nézzék csak azt a nőt. Aki most lépett be azzal a karót nyelt horjorgas alakkal.
Nem mondom, első osztályú.
Leülnek a sarokasztalon. Most, hogy levette a bundáját, már nem is olyan észveszett.
Sőt, 12 belőle egy tucat. A bunda tette nagyjá.
Tegnap én is hosszasan figyeltem egy bundás hölgyet a villamoson. Se öreg, se fiatal nem volt, először nem is gondoltam semmit. Aztán eszembe ötlött, hogy a bundás hölgyekkel jóformán soha nincs kisgyerek.
Talán mert a bundáknak nincs kicsinyük.
Aztán hirtelen az a szörnyű gondolatom támadt, vajon kit nyúzott meg ennek a hölgynek a férje, hogy ez a kövér nőszemély ilyen bundába járhasson. Eszembe jutott, hogy a bunda ősidők óta nem csak a hideg ellen szolgált védelmű, hanem egyúttal vadász trófea is volt.
Hát, de igen.
És akkor kezdett bennem derengeni a felismerés, hogy a bunda, amit a hölgy visel, szintén vadász trófea, és azt hirdeti, micsoda nagy állatot nyúzott meg az a hölgy, és azért ül most itt ilyen gőgösen. Úgy gondolom, legalább egy bankigazgatót, vagy nagy kereskedőt kellett elejtenie.
Én meg tudom érteni a férfi bolondságát, hogy asszonyát a legdrágább szörmébe öltözteti. Mert a bolondság tragikus dolog.
Meg tudja érteni a nő ostobaságát is, aki azt kívánja, burkolják a legdrágább szörmébe? Nem, uram. Az ostobaságot nem szabad megérteni. Ja. Az ellen küzdeni kell.
Ne, nyilván azért teszi, hogy bennünket borostásáló férfiakat elbűvöljön.
Ugyan, uraim, barátaim, vessük véget egyszer ennek a szemérmetlen hazugságnak. Állapítsuk meg örök érvénnyel, hogy a nők nem azért öltözködnek, hogy mi férfiak ámuljunk, bámuljunk. Valljuk meg, mi férfiak rendszerint egyáltalán nem tudjuk, hogyan vannak a nők felöltözve. Egyikünk se tudja fejből, hogy az idén a keskeny vagy a széles kivágás divatos-e, elől vagy hátul, lent vagy fent hordják-e. Egyetlen normális férfi utána nem fordul egy gyöngysornak vagy egy bundának. Egyetlen férfi ezekben a holmikban fülig bele nem szeret. A divat és a cicoma a nők ügye. A szó legszorosabb értelmében kizárólag a nőkre tartozik. Nem a férfiak fölött aratott győzelemért, hanem a nők közti elsőbségért dúló harc ez.
Ha jól értelmezem a szavait, azt is feltételezhetjük, hogy a milliókat kereső, meg a követtörő férfi közt kisebb a társadalmi különbség, mint a bundába járó hölgy, és a között az asszony között, akinek arra sem telik, hogy egy pár harisnyát vegyen a gyerekének.
Na, hát igen, valahogy így. Mert a férfinak, aki követtör, megmagyarázhatjuk, hogy valakinek ezt a munkát is kell csinálnia, de egy nőnek, akinek nincs egy rendes szoknyája, nem magyarázhatjuk meg, hogy olyannak is kell lennie, akinek nincs egy rendes szoknyája.
Igaza van.
Persze, nehéz dolog ez. Azt mégsem követelhetjük, hogy tiltsák meg a bundaviselést.
Nem erről van szó. Nem azt akarom én elérni, hogy megtiltsák a bundaviselést. Csak tetűt szeretnék telepíteni a bundákba.
Hát persze, el kéne töprengenünk azon. Nem volna helyesebb, ha az emberek érzelmeire hatnánk. A fele baráti szeretetet hirdetnénk. Felkeltenénk az erősebben a gyengék iránti kötelességtudatot. Maga ebből a tetű dologgal a gyűlölet magvát akarja elhinteni, barátom. Azt hiszi, hogy a felkorbácsolt indulatok épp ott torpannak meg, ahol maga akarja.
Nézzel, egy kis képmutatók volnánk, ha a fuvola hangon beszélnénk az árvák könnyeiről és a nyomorgó anyák megindító helyzetéről. A nyomor ellen nem az a legfőbb érv, hogy az emberi szív jó és könyörületes, hanem az, hogy az emberi nyomor durva és szörnyű. Arról beszélni valakinek, aki épp kaviár teszik, hogy vannak, akiknek még egy kiflire sem teli, nagyon ostoba ötlet. De a legrosszabb a dolgokban az, hogy igaz. Hirdetni lehetne, hogy a világ minden nője megérdemel egy szép gyöngysort. De a világ jelen állapotában inkább arra van szükség, hogy több kórházunk legyen, és nem több gyöngysorunk.
Valamban egy kis bújtogatás is, amit mond.
Látom, az urak kiürítették a korsókat. Hozhatom a következőt.
Nem, köszönjük, Anka. Legalábbis a magam részéről mára befejezte.
Engem is várnak otthon. Fizetek?
Igenis.
Anka, most már bekapcsolhatja azt az istentelen zenegépet. Engem nem zavar.
Persze, mert egy percen belül elhagyjuk a sörözőt, ugye? Na, de azért az egy perc is idő, Zenét!
Elhangzott Emberi dolgok. Harmadik rész: Gyarlóságaink. Karel Csapek írásait Mayer Judit fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta Gyárfás Endre. Közreműködött Busz Gyula, Gregus Zoltán, Hetés György, Rátonyi Róbert, Táncsics Mária, Tordai Gábor. Zenéjét összeállította Trost Margit. A felvételt Gajdos Ferenc és Takács Péter készítette. A rendező munkatársa Brauer Otto és Kuna Mátyás. Szerkesztő László György. Rendezte Turján György. A rádiójáték 1979-ben készült, és legutóbb, egy évvel később november 11-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Fűzfazsongás. Versek gyermekeknek.
Naphívogató. Süsföl nap, fényes nap, kis kakas kukorékol, megvirrat. Csillagok kialusznak, kúszaködök szakadoznak, aranyajtók hasadoznak. Süsföl nap.
Nyitnikék. Alszik a hóban a hegy, a völgy, hallgat az erdő, hallgat a föld. Mikor legutóbb jártam itt, nyár nyitogatta pipacsait, a nyár nyitogatta, temette az ősz, és volt, aki vesztett, és nincs, aki győz. Londnak, virágnak nyoma sehol, fekete csontváz a fa, bokor, s halotti csipke a díszük is. Az a törékeny, tündéri dísz, mit rájuk aggat éjszaka fehér kezével, az úzmara. Alszik a hóban a hegy, a völgy. Hallgat az erdő, hallgat a föld. Egyszerre mégis rezzen a táj. Hármat fütyül, egy kis madár. Háromszor hármat lüktet dala, vígan szaporán, mint éles fuvola. Az a fuvolást... A nyitnikék. Már kezdi is újra az énekét. Két fütyre mindig kvárt lefelé. Nem sok. De örülni ez is elég. Nyitnikék, fütyüli. Nyitnikék, szívnek és tavasznak nyílni kék. Nyitni te, nyitni te, nyitnikék. Fütyülöm én is énekét. Nyitnikék, fütyüli, nyitnikék, a telet bírni illenék, bírni és bízni illenék. Fütyül, és elszáll a nyitnikék. Nyitnikék, fütyülök utána, s nézek az eltűnő madárra. Nyitnikék, fütyülöm, nyitnikék, hinni, és bízni kellenék. Mint az a fázó kismadár, aki sírja, de bírja, ami fáj, akinek tele rosszabb, mint az enyém, és aki mégis csupa remény. Nyitni kék, indulok. Nyitni kék, fog az én szívem is nyitni még. Nyitni kék, ébred a hegy, a völgy, tudom, mire gondol a néma föld. Ő volt a szája, a nyitni kék. Elmondta a holnap üzenetét, a hitet, a vágyat fütyülte szét, kinyitotta a föld örök szívét. Fütty, 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 nyitni kék, nyitni kék, nyisd ki te versem az emberekét.
Magyar etüdök. Csipcsep, egy csepp, öt csepp, meg tíz olvad a jégcsap, csepreg a víz.
Kora tavasz. A hóvirág hagymája mostan titokzatos hatalmat érez, s remegve, könnyekig hatottan ér el a vén föld felszínéhez. Ki ott jár, apró motozást hall. Épp most búvik ki a világra. S tele a szív csodálkozással. Így nagy tojásból, így piciny madárka.
Magyar etüdök. Jön a tavasz, megy a tél, barna medve üldögél. Kibújás vagy bebújás, ez a gondom óriás. Ha kibújok, vacogok, ha bebújok, hortyogok. Ha kibújok, jót eszem, ha bebújok, éhezem. Barlangból kinézzek-e, fák közt szétfürkészzek-e. Lesz-e málna odú méz, ez a kérdés, de nehéz.
Tavaszi vizek. A mezőn még fehér a hó. De már zúgnak az új vizek, rohannak. Ébredj part, ha-hó! Rohannak, hívnak, fénylenek. Hangjuk száz felé hirdeti, jön a tavasz, jön a tavasz. Mi vagyunk a hírnökei, jön a zengő, a sugaras. Jön a tavasz. Jön a tavasz. És májusi napok vidám, piros körtánca árad az örvénylő kék vizek után.
Eke kísérő. Szántás, szaporodj, friss föld, fodorodj, eke nyomán bőbarázda, sereg varjú bogarásza, meg egy kis bicegő, barázda billegető.
Rodoszi fecskedal. Megjött, megjött a fecske, a szép időt hozza, a szép évet kezdi, a begye fehérke, és a háta fekete. Te a füge sajtot gördíts kövérházadból, hozd a boros kancsót a sajtot kosárban. A fecske a kalácsot sem, bablizből sült kenyeret sem utasítja vissza. Elmenjünk-e hát, vagy kapunk valamit? Megyünk harc. Ha nem, mi nem megyünk tovább. Vagy visszük a kaput, vagy az ajtóbütüt, vagy visszük asszonyot, ki most még bent csücsül. Kicsike ő, könnyen visszük el. De ha adsz valamit, adj nagy valamit. Nyisd meg ajtódat a fecske előtt, hisz nem vagyunk mi vének, gyermekek vagyunk.
Tavaszodik. Sáncban a hóvíz könnyű hajót visz, füstöl a fényben a barna tető. Messze határba indul az árva, lenge madárka, billegető. Titkon a bükkben, moccan a rügyben, mint csibehéjban kandin a lomb, s mintha a róna kedve dalolna, úgy muzsikál, muzsikál a kolomb. Indulok, értem. Jól tudom, értem, értem, üzenget a zsenge határ. Szíved a bomlott ócska kolompot. Hozd ide, hozd ide, hozd ide már.
Magyar etüdök. Sándor napján megszakad a tél, József napján eltűnik a szél. Zsákban Benedek hoz majd meleget, nincs több fázás, boldog, aki él. Már közhírré szétdoboltatik, minden kislány férjhez adatik, szőkék legelébb, aztán feketék, végül barnák és a maradék.
Lepke csalogató. Száj, száj, száj le, pördű ide, pille friss pillangó, föllecsapongó, fénytündére, tavasz jön a télre, csordít mézet, megcsemegézzed.
Fűszfa zsongás, hogy zsong, zenél a barkás fűzberek. Aranyzöldjét ragyogva tükrözik, a kecskebékás tócsák, vízerek. A zsengelomb bodor barkáiban, tengerni mély tolong, torosz vígan, zsákmányol, sárga lábbal elrepül, s helyére frissek zengő ezregyül, s a fényben zsong tovább a pachanál. Az őiv, mely szelte fenn a kékeget, ezt halljatán, hogy most szitálva áll. Ha fűz lehetnél, barkás fűzliget, lelkem, hogy zsonganál? Hogy zsonganál?
Mi kék az ég? Mi kék az ég, mi zöld a föld? Zöld föld felett kék ég alatt a hangos pacsirta fütyörész. Dalával a napot kicsalta, a nap rá gyönyörködve néz. Mi kék az ég? Mi zöld a föld? Zöld a föld, kék az ég, tavasz van, és én oly sült bolond vagyok, hogy ide benne a szűk szobában kádenciákat faragok.
Csanád Imre, Vörös Sándor, Jékely Zoltán, Tyutsev Fyodor Ivanovics, Szabó Lőrinc, Trencsényi Valdap Felimre, Áprili Lajos és Petőfi Sándor verseit Székhelyi József és Bodnár Erika mondta el. Összeállította Albert Zsuzsa, szerkesztette Molnár Magda, rendezte Bence Zsuzsa. A hangfelvétel 1976-ban készült, és legutóbb 1979. március 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Van köztetek valaki, aki most van először kakaó koncerten?
Egy családias koncert, ahol a komoly zene életre kel a gyermekek számára. Ahol a hangszerek mesélnek és beavatnak a titkaikba.
Miért kedvenc hangszer a tuba?
Ahol a fülbemászó dallamok után mindenkit egy pohár meleg kakaó vár. Budapesti Fesztivál Zenekar, Kakaó Koncert Fischer Ivánnal. Vasárnap 12 óra 55 perctől az M5 műsorán.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-éig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
Reklámot hallottak.